2025. július 29-én kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. A következő 50 percben a vidéki emberek mindennapjaiba, valamint a közösségek nehézségeibe és megvalósításaiba próbálunk betekintést engedni. Ha érdekli a téma, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. A méhészkedés egy életforma, aki megszereti, az nem tudja feladni. Benedek Mihály, fiatal homorod karácsonyfalvi méhésszel beszélgetünk.
Ebből nem lehet kilépni túl könnyen, ez ha az ember nagyon megszereti, akkor amíg él és ereje van, addig ezt megpróbálja általában csinálni.
Még él a kalákázás Székelyvarságon, Tamás Levente fiatal gazdálkodóval készült interjúnk.
A Mános Élet Fesztivál az augusztus első vasárnapján van, akkor szoktunk szervezni egy kalákát, és akkor összegyűlünk, 15-20-as, még működik ez a régi hagyomány.
Bíró Éva Mária, nyugalmazott, tiszteletes asszony annyira megszerette városfalvát, hogy ott maradt a nyugdíjas éveire is.
Összetartó közösség. Én, amit a legjobbnak tartom, azt, hogy nagyon jól járnak templomba.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A szárazajtai Szőcs Bálint és családja itthon képzeli el a jövőt, sok munkával itt is meg lehet élni, vallják.
Szüleink is itthon vannak, nekik is segíteni kell, most már idősebbek, nyugdíjasok, itt is meg lehet élni, csak dolgozni kell.
Újabb könyvvel állt olvasói elé a kápolnásfalusi Benedek M. Elek író, nyugalmazott teniszbíró, amelyet a 15. kápolnásfalusi falunapokon mutattak be.
Hazugságot írni nem akartam, és nem akartam pártvonalon utasítva írni semmit. Így akkor ez elmaradt 90 utánig.
Tájházat működtet Disznajón, saját telkén Sípos Edit, a felbecsülhetetlen értékű gyűjteményről kérdezzük.
Mindig büszke vagyok a őseimre, és az is leszek, és mindig-mindig szerettem ezeket az ők munkájukat.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, maradjanak rádió közelben.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Hányta a fejét, már a madár minden hordta a szemét. Ha elhordta, fiainak hordta el. Hely kis angyalom, sohasem felejtek el. Ha elhordta, fiainak hordta el. Hely kis angyalom, sohasem felejtek el.
Benedek Mihály vagyok, homorod karácsonyfalván lakok, méhészkedem. Az állomány az 100 családból áll, tehát közben változik, de ugye 100, ami stabil. Idén még a napraforgóra készülünk, és utána felmenni a havasra, hogyha lesz valami hordás ott.
Nagy dolog a vándorlás? Sok akadályba ütközik a méhész?
Igen, a vándorlásnak azért megvannak a maga nehézségei, helyet kell keresni. Ugye a méheknek attól függően, hogy a méhészek hogy vándorolnak, van akinek van autója beépítve, van akinek csak pavilonja van, van aki csak felrakja a méh családokat kaptárostól egy utánfutóra vagy kocsira, úgy viszi le, lerakja. Mi sajnos egyelőre az utolsó kategóriába tartozunk, tehát úgy vándorolunk, hogy felpakoljuk a méheket, elmegyünk a vándortanyára, s ott lepakoljuk.
Minden évben nagyjából ugyanarra helyre térnek vissza?
Hát ez attól függ, hogy a virágzás az mit mutat. Mert hogyha azon a helyen, ahol a tavalyi évben jó virágzás volt, idén nincs, akkor más helyet kell keresni. Úgyhogy a virágzástól függően sokszor váltjuk a vándorhelyeket.
A méhek elhullanak vándorlás közben? Van ilyen rizikófaktor, vagy olyan helyre megyünk, ahol biztosra megyünk, és tudjuk, hogy ott biztonságban lesznek az állataink?
Ugye ez kultúránként változik. Amikor mi elmenjünk akácra, akkor ettől nem kell tartsunk, mert az akác virágzáskor ugye ott nincs növényvédelem, ott nincsen ilyen probléma, de egy repcén vagy egy napraforgón ennek nagyon fennáll az esélye, tehát a valószínűsége ennek mindig megvan, erre számítani kell, ezért kellene minél informáltabbak legyünk azzal a zónával kapcsolatban, ahova megyünk vándorolni, hogy milyen növényvédőszereket használnak, mit alkalmaztak, mikor használták, esetleg a jövőben mikor akarnak növényvédőszereket használni. Viszont ha a méhész bejelentkezik a helyi polgármesteri hivatalhoz, ahová tartozik a terület, ahová vándorol, kötelesek azelőtt egy vagy két nappal értesíteni, hogy mikor lesz növényvédelem, s mivel kezelnek.
Mennyi idővel előtte kell azt a bejelentkezést megtenni?
Hát azt úgy szoktuk, hogy amikor helyet keresünk, és tudjuk, hogy pár nap múlva érkezünk, akkor ezt a bejelentkezést megcsináljuk. Van erre egy formanyomtatvány, és azon fel kell azt is tüntetni, hogy mikortól meddig fogunk ott tartózkodni.
Milyen a kapcsolat a méhészek között? Tehát, hogyha én tudok valamit, akkor ugye elmondom a többinek, vagy mindenki azért próbálja magának megtartani az információt?
De én úgy gondolom, hogy ez eléggé személyfüggő. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a vándor méhész társak, akivel együtt vándorolunk, nagyjából napi szinten tartjuk a kapcsolatot, mindenki megosztja a másikkal a tapasztalatait, amit látott, hallott, eléggé próbáljuk segíteni egymást. Nem tudom, hogy ez most nagyobb közegekben ez pont így van-e, de én úgy gondolom, hogy nincs probléma most már ezzel a dologgal, hogy információt próbálok visszatartani vagy félrevezetni valakit, én nem ütköztem ilyen dolgokba.
Érzi-e, hogy a külföldi méz az esetleg bekavarna az ön vállalkozásának? Vagy ha jó minőségű mézet termelünk, akkor el tudjuk adni?
Sajnos a külföldi mézek azok nagyon befolyásolják a piacot. Itt akkor érezzük mi ennek a hatását, amikor olyan mennyiséget termelünk, amit esetleg nem tudunk háztól értékesíteni, vagy vásárokon, tehát nem tudjuk direkt eladni a vásárlónak, és hogyha a felvásárlónak szeretnénk adni, akkor nagyon le vannak verve az árak. Most az elmúlt 2-3 évben nagyon lementek az árak a külföldi mézek miatt. Úgy néz ki egyelőre, hogy nem számít annyira a felvásárlónak, hogy mi milyen minőséget tudunk termelni sajnos.
Nem lehetne sztokra dolgozni, tehát hogyha nem tudom eladni ebbe az évbe, akkor eladom jövőbe, mert sokszor van, hogy nincsen akácméz, és akkor a tavalyi mézet lehet értékesíteni jó árban.
Így van, lehet raktározni, tehát évről évre is akár, viszont a kérdés az, hogy a méhész meddig bírja, mert hogy ennek a gazdálkodási formának pont úgy, mint mindegyiknek, megvan annak a maga költségei, kiadásai, és hogyha nem tudja értékesíteni a mézét esetleg 1-2-3 évig, akkor nem biztos, hogy fogja tudni csinálni egy olyan szinten a vándorlás, és minden kiadást fent tudjon tartani, hogyha nem tudja eladni a mézét.
Van más munkahelye is, hogy lehet mindenhol teljesíteni? Mert itt, amikor vándorolni kell, akkor kell menni a méhekkel.
Amikor szezon van, munkahely mellett csinálja az ember, akkor elég oda kell tenni a csontot. Ez körülbelül úgy kell elképzelni, mint a traktorista, ahogy mondta, hogy 24-25-öt kell szinte dolgozni ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, de az ember igyekszik, azért csináljuk, főleg mert szeretjük ezt a méhészkedést is, és ezt az életformát, ezért így az ember megpróbálja fenntartani ezt az egész gazdálkodást.
A családi házuknál beszélgetünk, és látom, hogy a csűr az nagyon szépen rendben van téve, és kérdeztem, hogy hát minek itt, és azt mondta, hogy előadásokat is szoktunk tartani. Kiknek?
Igen, hogyha olyan érdeklődők jönnek, akik szeretnének mézet vásárolni, meg szeretnék kóstolni a mi mézeinket, akkor nagyon jó szívvel tartunk a méhészeti előadásokat, ami azt jelenti, hogy bemutatom a méhészkedésnek az alapjait, a méhcsaládoknak az életét, van kivetítő, egy pár fényképet, videót meg tudok mutatni, azért, hogy ezek az érdeklődők egy pici bepillantást nyerjenek az egész méhészetbe, a méheknek a világába, általában nagyon élvezik ezt az előadást, ezzel pedig az a cél hosszú távon, hogy ezek az emberek utána kicsit más szemmel néznek a méhecskékre is, a méhészekre is, és a mézre is, mert ha bemegy az üzletbe, utána már nem biztos, hogy le fogja venni a bevásárlóközpontnak a polcáról azt a mézet, hanem azt mondja, hogy én elmegyek, keresek egy termelőt, tőle veszek, mert láttam, hogy mennyit dolgoznak, milyen nehéz munkájuk van a méheknek is, a méhészeknek is, úgyhogy a vásárlóknak az értékrendjét szeretném egy picit ezzel és a nézőpontjukat szélesíteni.
Az iskola másképp heten a gyerekeket nem hozzák ilyen előadásokra? Beletekintsenek a méhész munkájába, életébe?
De igen, a zöld héten volt most már az elmúlt 2-3 évben jó pár iskolás csoportunk. Az eleinte még egy picit nehézkes volt az egész, mert nekem is új volt, de most már elmondhatom, hogy elég sokat fejlődött az egész dolog, úgyhogy azt látom, hogy a gyerekek is nagyon élvezik ezt az előadást, ezt a bemutatót, meg lehet nézni a méhecskéket, fel lehet próbálni egy méhészruhát, meg lehet nézni egy kaptárt, egy kast, egy virágporszedő készüléket, mézet, ugye kóstolnak a kereteket, a viaszt, elég sok mindent megnéznek, és ezt megpróbálom 40 percben, amíg látom, hogy van érdeklődés, akkor ezt így nekik átadni.
Gondolom, hogy ez egy életforma már, ezt nem lehet csak úgy abba hagyni.
Nem, ezt nem lehet csak úgy abbahagyni, így van. Erre van egy érdekes mondás. Azt mondják, hogy emberből méhész tud lenni, de méhészből ember már nem. Ugye visszafele már nem működik, mert ebből nem lehet kilépni túl könnyen. Ha az ember nagyon megszereti, akkor amíg él és ereje van, addig ezt megpróbálja általában csinálni.
Elhangzott interjúnk Benedek Mihály fiatal Homorod karácsonyfalvi méhésszel készült. Most Bordi Aranka énekel.
Mivel telnek a mindennapok, Levente? Most éppen javítja itt az istálót.
Igen, azzal szórakozok most jelenleg.
Sok állat van benne?
Egy tehén, borjú, nyúl, gazdaság, tyúk, csirke, kutya, macska, ezek vannak.
Nagy terület szolgálja ki ezeket az állatokat?
Hát ez 4,5 hektár.
Ez kaszálló? Vagy szántó is?
Kaszálló. Szántó most jelenleg nincsen.
Az idén már le kellett kaszálni ezt a füvet. Még van kaszáló kaláka, vagy mindenki most már gépe kaszál?
Hát, gépe.
De régebben működött, gondolom itt is a kalákázás, hogy egyik nap lekaszáltok az én területemet, aztán mentünk a másikére.
Igen, még nagyon működött ezelőtt 15-20 évvel, de most már gépek vannak.
És hiányzik ez a közösségi élet, mert végül is dolgoztak, de azért ott beszélgettek, egy jót tettek utána, vagy kettőt is.
Hát az most is van még, a Mána Szület Fesztivál az augusztus első vasárnapján van, akkor szoktunk szervezni egy kalákát, és akkor összegyűlünk. 15-20-as. Még működik ez a régi hagyomány.
Itt van a kápolna árnyékában. Nem olyan régen építették ezt a kápolnát, ahogy itt mondják Solyomkön. Azelőtt hova jártak? De a központba?
A központba. Innen 4 kilométerre van. Lég irányba, de kerülő úton az kicsit több. De gyaloggal mentünk akkor innen.
Két hetente van itt mise?
Igen, két hetente. Minden második hétvégén.
kimondottan csak a solyomkölyek jönnek ide misére, vagy azért jönnek bentről is, esetleg rokonok vagy ismerősök?
Jönnek. Minden településről nagyjából. Tehát van, amikor itt van a mise a rokonságnak, vagy itt van a halotti mise, akkor minden részről ide jönnek.
Itt eljöttünk egy temető mellett is, akkor a solyomkölyeknek külön temetőjük van?
Igen.
Önöknek mi a szórakozás? Mert kívülálló, aki idejön, azt látja, hogy egész évben nyaralnak. Itt egy olyan gyönyörű helyen vannak, laknak.
Hát az kívülről nyaralás szép, csak sokkal kell dolgozni.
Máshol is dolgozik, vagy itthon dolgozik?
Ács munkával dolgozok inkább. Megyünk mindenhova.
Akkor jó nagy körzetük lehet, mert egy idő után csak elfogy a munka itt a Varságba.
Hát van, járunk mi mindenfelé az országba. És Magyarba is, mindenfelé. Delta, Bukarest. Mindenfelé az ország terület.
És hol a legjobb?
Ahogy mondták, minden itt jó, de legjobb itthon. Családdal.
Tamás Levente fiatal székelyvarsági gazdálkodót hallották, a folytatásban Fazakas István énekel.
A mi házunk eleje, sárgára leszelve, de meszelve. Éppen akkor sütött ránk a fényes húcsugár, mikor mondtam babám jó éjszakát. Alma, alma, de szép piros salma, haragszik rám egy kislány a faluba. Ha haragszik, cibálja kitőből a haját, az a tűcse rajtam a bosszúját. Ha haragszik, cibálja kitőből a haját, az a tűcse rajtam a bosszúját.
Bíró Éva Mária vagyok, Városfalvi nyugdíjas tiszteletes asszony.
Hány évet szolgáltak itt Városfalván?
24-et.
Milyennek ismerte meg ezt a közösséget?
Ez egy szeretetlen méltó közösség, minket nagyon jól fogadtak, férjemet egy hangon meghívták, mikor megüresödött a lelkészi állás. Nem voltunk mi se ismeretlenek, s ők se nekünk, mert én tulajdonképpen Homorod Szentpéteri születésű vagyok. Ott voltunk azelőtt 9 évig.
A szolgálat után is itt lakik, Városfalván, tehát azt jelenti, hogy ez egy nagyon jó hely, ez a település.
Ez egy nagyon jó hely, férjem mindig azt mondta, hogy itt találtam rá a lelki nyugodalmamra.
Mitől ilyen jó hely ez a Városfalva?
Összetartó közösség. Én, amit a legjobbnak tartom, azt, hogy nagyon jól járnak templomba. Ez a férjemnek egy olyan elégtétel volt, nem akarom a szülőfalumot blamálni, de ott nem jártak sokan templomba, és mindig azt mondta, hogy olyan elkeserítő, hogy készülök, és nincs akinek elprédikálja, mert elmondjam a mondani való.
Itt még az emberek úgy néztek fel a lelkészre, akinek el lehet mondani a magánügyemet is, mert nagyon régen a tanító és a lelkész volt az első ember a településen, és ők voltak az írástudók is, és mindenki a problémájával hozzament. Az önök idejébe is ez még divat volt, hogy így kérdezzem?
Igen, igen. Volt olyan eset is, hogy egy fiatal ember nálunk járt, és kérdeztem a férjemtől, hogy miért jött, és azt mondta, hogy ezt csak nekem mondta el. Tehát volt ilyen.
A bizalom az nagy dolog, és azért mondták el a lelkésznek, a tanítónak, mert nagy valószínűséggel nem a falu szájára adták.
Nem egyáltalán. Ezt megtartotta ő magának titokba. Elmondta a véleményét, amit mondott azzal kapcsolatosan, és megőrizte a titkot magának.
Ma mivel telnek a mindennapok?
Hát 54 évi munka után most már egy kicsit pihenek. Télen sokat olvastam, televíziót nézek, szeretem nézni a politikát, lehet Boti tőlemörökölt.
Igen, mert Bíró Botonnak az édesanyjával beszélgettünk.
Tavasszal kezdődik a kertészkedés, mindig van mit csinálni. Pahordás.
Nagyon rendezett az udvar. Valaki besegít, vagy minden nap egy kicsit tesz az udvaron?
Minden nap egy kicsit, csak a szállásba besegítnek. Volt munkatársaim.
És a fia, Botond, milyen gyakran tud hazajönni ide Városfalvára?
Mikor, hogy van neki ideje, van, amikor hetente, van, amikor két hetente. Általában meg szokta mondani, hogy mikor jön.
A falubeliek mennyit nyaggatják, hogy ezt kéne megoldani, azt kéne elintézni, szóljon a fiának, hogy az út gödrös, az árok nincs kiásva, mert bizonyára a millió egy probléma lehet itt is Városfalván.
Van, aki szól nekem, De én általában azt szoktam mondani, hogy mikor hazajön, megemlítem. Ha van ideje, tényleg, ha tud segíteni, szívesen segít, de az igazság az, hogy én nem is szoktam felhívni, mert nem tudhatom, hogy mikor hol van. Általában messengeren beszélgetünk, és mikor ideje van, akkor felhív.
Nagyon sokat változott Városfalvának a képe azóta, amióta itt elkezdték a szolgálatot? Mert én, aki ritkán járok, én látom, hogy vannak új házak is, a régieket is karban tartják, rendezettek a porták, én ennyit látok Városfalvából, de aki itt él, az bizonyára látja a fejlődést.
Mindenki abban igyekszik, hogy bennvalóját rendben tartja. Létszám szerint nem fejlődött, hanem apadt. Mert mikor mi idejöttünk, 84 decemberében, akkor kétszer akkora falu volt, mint Szentpéter.
Miért ez az apadás?
Az öregek elmentek, sokan fiatalok nem igazán költöznek vissza, akik régebben elköltöztek.
Innen is a kollektivizálás űzte el a lakosoknak a zömét?
Igen, sokan mentek Brassóba, mentek Csíkszeredába, Udvarhelyre lett többen, akkor sokan elmentek.
Mire vágyik? Mit szeretne tenni még? Vagy hogy szeretné látni ezt a közösséget?
Én azt szeretném, hogyha a faluba békesség lenne, empátia az emberek iránt, egymás iránt, és hogy segítsük egymást, ne a plegykas, a rossz indulat. Mert azért még az is előfordul.
Bíró Éva Mária nyugalmazott városfalvi tiszteletes asszonyt kérdeztük. Becsüljük meg őseink hagyatékát, próbáljunk meg itthonban gondolkodni. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mátyás Judit énekelt, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Rántott hús készítésekor a felvert tojásba öntsünk egy kevés olajat, ezzel megakadályozzuk, hogy a bundája idő előtt leváljon, elősegítjük a panír megtapadását. Alufóliába vagy forpakba csomagolva hónapokig eláll az élesztő a fagyasztóban, ha szükségünk van rá, néhány órával felhasználás előtt vegyük ki onnan. A forró rántást mindig előbb hideg vízzel keverjük össze, így adjuk az ételhez, nem csomósodik össze. tegyünk a hűtőbe egy kis tálka sót, kiváló szagtalanító és nedvesség szívó. A sütésből megmaradt élesztő maradékot tegyük a növények locsoló vizébe, kiváló tápoldat a cserepes virágokhoz.
Megcsípem az ajkadot. Kájka alatt a cica, szeretsz-e még Katica? Ha nem szeretsz Katica, karmoljon meg a cica. Ha nem szeretsz Katica, karmoljon meg a cica.
Szőcs Erika vagyok.
Szőcs Balint vagyok.
Milyen egy fiatal család élete itt Szárazajtán?
Mit mondjak? Zajos.
Mivel telnek a mindennapok?
A gyerekeket gondozom, és a házvezet is.
Én munkába járok, barőtön a benzinkúton dolgozok, itthon gazdálkodok még az mellett.
Túrába dolgozik? Vagy hogy lehet gazdálkodni is, meg munkába is járni?
Igen, túrába vagyunk egyik nap nappal, másnap éjszakos, akkor két nap szabad után.
És hogyha éppen akkor kell aratni, vagy mezőn dolgozni, amikor munkában van, akkor hogy oldja meg? Van, aki besegítsen?
Há igen, a kollégákkal is lehet cserélni, meg lehet oldani, ha gondok vannak.
Nagy területen gazdálkodik? Mert látom, hogy mezőgépe is van.
Vannak, inkább a kaszálás, a szénacsinálás.
Erika, be kell segítsen a mezőn, vagy elég itt a háztáji munka?
Most nem, hál' Istennek van egy pár éve, hogy minden gépezet megvan. Ő megoldja, vagy van, aki neki segít, aki elmegy, hogyha bálát kell gurítani, vagy valamit kell a mezőn segíteni.
De hát gépesített a konyha is. Tehát gondolom, hogy a férj sem kell sokat ténykedjen itt a konyhába.
Nem kell ő a konyhába, ő megoldja, kincs, én megoldja. Dombán.
Miért maradtak itthon? Mert azt hallom, hogy sok fiatal Szárazajtáról is külföldön látja a jövőt.
Azért, mert a szüleink is itthon vannak, nekik is segíteni kell, most már idősebbek, nyugdíjasok. Itt is meg lehet élni, csak dolgozni kell.
A szomszédokkal vagy a fiatal házasokkal össze tudnak-e járni? Vagy mindenkinek megvan a saját élete, és nagyon kevés az az idő, amikor úgymond kikapcsolódnának?
Összejárunk azért, megpróbáljuk úgy alakítani, főleg a hétvégéket. Hétköznap azért mindenkinek megvan a maga baja, de hétvégén próbáljuk úgy csinálni, hogy azért tudjunk összeülni.
Vannak ilyen bulizgatások, születésnapozások?
Igen, vannak. A gyerekeknek főleg meg szoktuk tartani hétvégén, de vannak sütkérezések is, főleg nyári időszakban, de ha nem télen is szoktunk benni is, hogyha ki nem engedi az idő.
Sok a fiatal házas?
Van, vagyunk egy pár, vannak ilyen rendezvények, tartsuk a házas emberek születi balját. A télen megtartottuk a farsangi balt, színdarabos farsangi balt rendeztünk, vannak programok.
Van-e olyan, hogy például a háziasszonyok receptet cserélnek, vagy itt még divat-e az, ami régen divat volt, hogyha én valami olyan főzök, sütök, akkor viszek a szomszédba is, vagy a barátoknak is, mert még találkozom olyan közösségekkel, ahol ez divatban van. De legtöbb helyen azt hallom, hogy mindenki magányosodik el, és lám itt azért még össze tudnak dolgozni, vagy össze tudnak járni.
Azért még itt úgy próbálunk összetartani, hogyha valamit sütünk, akkor átviszem a szomszédnéninek, vagy a szomszédasszonynak, vagy anyósomnak, anyukáméknak, vagy tatámnak örökké mindig csomagolunk valamit. És a recepteket is szoktuk, hogyha valami megtetszik a szomszédnál, akkor elkérjük, hogy mi is próbáljuk ki.
Ezen kívül még mi jelenti a kikapcsolódást, amikor esetleg a barátokkal össze tudnak ülni? Tévé marad, vagy tudnak kirándulni, menni is?
Igen, szoktunk járni minden évben, nyarolni. Minden héten járunk a barátokkal focizni, barátokra a terénbe.
Kondizni is járunk?
Oda nem, azért megvan a kondizás.
Épp ezt akartam mondani, hogy a bálarakás az éppen eléggé karban tartja az embert.
Igen, az igen, úgyhogy megvan a munka.
Hosszú távon gondolkodhatunk szárazajtában? Meg lehet itt élni?
Hosszú távon igen, most már mindenképp itthon maradunk, nem megyünk külföldre.
Nem, most már megalapoztuk itt, a jövőt kialakítottuk, nem fogunk elmenni biztos.
A szárazajtai Szőcs Bálintot és feleségét Erikát kérdeztük az elmúlt 3,5 percben, most Cseh Judit énekel.
Egy csókot felém, s te leszel az enyém, kék szemű, gyönyörű virág. Olyan szép a világ, miénk minden virág, mondd ugye, te leszel a párom. Minden rózsán csókos lehelek, rabja lettem gyönyörű szép szemednek. Dobj egy csókot felém, s te leszel az enyém, szívemet adom én cserébe. Muzsikálj csak prímás, a játékod csodás, húzzad csak vígan a fülemben. Csalfa lett a babám, jár egy leány után, nem nézek a huncut szemébe. Visszajön majd úgy, mint valaha, de én most már fütyülök a babámra. Ha csókot dob felém, s ha leborul elém, akkor majd kacagot rejárja. Visszajön majd úgy, mint valaha, de én most már fütyülök a babámra. Ha csókot dob felém, s ha leborul elém, akkor majd kacagot rejárja.
Benedek Elek vagyok, írói nevemben természetesen Benedek Emmelek, hogy ne tévesszenek össze Elek apóval, a nagymesemondóval, mert én kicsi porszem vagyok hozzá képest.
De a szakterületén, a teniszbíróságban azért egy nagy név, még ma is. Miért foglalkozik könyvírással egy teniszbíró, mert ez már a 4. könyve?
Hát igen, ez egy érdekes dolog, ugye, hogy az ember vénul, úgy kopnak a betűk is le, és a bíróból lett író. Hogy a teniszbíráskodással már nem foglalkozom. 2020-ban búcsúztam el a romániai tevékenységtől igazából. 23-ban meghívtak ki Budapestre egy nemzetközi versenyre. A 30 év tevékenységemet díjazandó kaptam egy gyönyörű emlékplakettet a Magyar Bírói Testülettől és a Teniszszövetségtől, és ez nekem egy óriási nagy öröm.
Mindig az élete volt a sport, a tenisz, de én úgy látom, hogy az írás sem áll nagyon távol Benedek Emelektől, mert most ideje is van, és ki tudja élni azt, amit esetleg nem tudott pár évtizeden keresztül.
Így van, azért nem is írtam, mert kérdik, hogy a fiatalom koromba, és mondom, azért nem, mert én hazugságot írni nem akartam, és nem akartam pártvonalon utasítva írni semmit. És így akkor ez elmaradt 90 utánig. A másik, hogy én olyan mindenevő vagyok, tehát én a könnyű zene, a népzene, a klasszikus zene, mindenben otthon vagyok, ha lehet mondani, tehát annyira ismerős. Ugye az ember, ahogy öregszik, úgy egyre a klasszikusok felé fordul, főleg, hogyha ismeri is, tudja, hogy ki csoda volt az a zeneszerző. A nagynéneimtől tanultam volt meg még diákkoromban, és ez úgy látszik, hogy ilyen ragályos betegség volt.
Mit olvashatunk most a 4. kötetében?
Már több mint egy éve a pünkösdi búcsú előtt keresett meg az egyik nagyon jó barátom, Bozogány Mózes, nekem a Mózsi, ugye? Szentegyházáról és a volt polgármester dr. Demeter László Szarvasról, ők testvérvárosok, hogy írnék egy könyvet a madarasi turulszobor történetéről, hogy keletkezett, és azt írtam le. Ahhoz képest, hogy azt mondtam, hogy a 3 könyv után nem írok többet, mikor ezt kijelentettem, akkor utána nem sokkal jött egy olyan, csak úgy felülről, hogy kislikattól az országházig. tulajdonképpen, amit félreraktam emiatt a turulós könyv miatt, önéletrajzi regényszerűség lenne, hogy a kislikat nálunk egy jó nagy dűlőnek, egy ilyen mező résznek a neve, ahol volt a tanyánk, és gyönyörű gyermekkort értem ott. Ez egy eléggé szimbolikus cím, hogy egy kápolnási, falusi parasztgyerek, hogy írja az, hogy idősebb korára az Országházba Budapesten versen állt irodalmi első díjat 2019. június 4-én Trianon napján.
Ebben a könyvben mennyi a személyes élmény, és mennyi a kutatás?
Az adatokkal szolgáltak ugye a szentegyháziak, szolgáltak a szarvasiak, mert telefonon kértem segítséget, amikor olyan volt. A másik az ugye a benyomások, hogy többször jártunk fel a turul szoborhoz, és a kép is, ami benne van a hátsó borítón, egy magyarországi csoport csinált azt a felvételt a tavaly, amikor eljöttek és megkértek, hogy vezessem őket. Egy kopjafát állítottak fel, és akkor én énekeltem a himnuszokot, én szövegeltem ott úgy bele, cseppentem, mint a légy a tejbe.
Mennyire lehet használni ezt a könyvet turista kalauzként is akár?
Lehet használni, megmondom, itt az emberség és az emberi összefogás, tehát a székelyek és a magyarok összefogása, mert ez egy tragikus eseménynek a szülöttje, a testvérvárosi kapcsolat, és utána ez az egész ötlet is a Turul keresztbástya, ez a neve, a hivatalos neve, amit adtak az egyháziak neki, azért ne tudjanak így belékötni. Főleg ez az összefogás jelkép kell legyen, a székelység, a magyarság bárhol él, és ugye ennek élő példája, ott voltunk Somlyón a Nyerekbe, 650 ezer ember, mikor együtt imádkozik, együtt énekel, akkor az nem semmi.
Ennél a könyvnél nehéz volt a címet kitalálni?
Nem, mikor leült velem szembe, különben olyan jóságos, fehér szakállú, bemapós, a buzogány, Mózsi barátom, a Mózes, vasöntőmester volt itt a gyárba, különben a turulmadarat öntötte. Mikor leültek velem szembe, és mondja, hogy mire kérnének, mondom, Mózsi, mondja mi a címet. Erdély Szent Bércére zúgva száll. Tátva maradt a szájuk. A sugallat jön, azt jelenti, hogy elvállalom ennek a könyvnek a megírását.
Benedek Emelek, kápolnásfalusi íróval, nyugalmazott teniszbíróval beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Kerestély László énekel.
Sipos Edit vagyok, tisznajói lakos, 35 évet Vásárhelyen éltünk, és 13 éve lakunk itthon Disznajon, mivel nagyon, de nagyon szerettem én Disznajot, és mindenhol büszke voltam rá. Mindig dicsekedtem, hogy honnan származok, mert ez egy munkás, szorgalmas emberekkel lakott falu, és mind a nevében is benne van, ez egy gyönyörű falu. Disznajó.
Önt is a kollektivizálás űzte el annak idején?
Nem. Az iskola. Elmentem iskolába, Vásárhelyre, és ott megtaláltam a páromat, és ott maradtam. Persze oda helyeztek ki is a metallotechnikához, és akkor ott maradtam. 35 évet, úgyhogy a gyerekek ott születtek, és ott éltünk.
Milyen volt 35 év után visszatérni Disznajóra? Mennyit változott a 35 év alatt a település? Képe, az emberek?
Sokkal több lett az új lakás, ugye? Már az igények biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy nőttek, mint máshol akárhol. Sokkal szebbek lettek a lakások, de ellenben én ragaszkodtam mindig a régi lakásokhoz is. Itt nálunk is valamikor nem így volt a boltív, hanem fából tulipános tornác volt. Na de jött egy olyan periódus, amikor Disznajon mindenki ezt a boltívet egy, ha megcsinálta, a többi sorba. És akkor amilyen kis azért ilyen, de szeretem a régiségeket, szeretem meggyűjteni még most is, csak már most nem tudok úgy járni, mint máskor, és meg kell elégedjek azzal, ami van.
A tájháznak a gondolata is ebből jött, hogy szeretem tovább örökíteni az őseim hagyatékát?
Határozottan. Mindig büszke vagyok az öseimre, és az is leszek, és mindig szerettem ezeket az ők munkájukat, és el tudtam képzelni, hogy mennyit dolgoztak vele, sőt, gyerekkoromban édesanyámnak sokat segítettem, a tilolástól elkezdve a kendermosásig, a fonásig, nekem ebből részem is volt gyerekkoromban, én tudtam értékelni az ők munkájukat, és mai napig értékelem.
Itt most az első két szoba, az út felől, tájház. Ez az önök életteréből van leválasztva. Hát nagyon sok értékes anyag van már, aki értékeli az e fajta kézimunkát. Ez mind a családnak a hagyatéka, vagy azért a faluból is gyűjtött tárgyakat?
Nem, a faluból nem gyűjtöttem. 90%-a a családnak a hagyatéka. Édesanyám, édesapám, ruhái, szőttesei, amivel ment férhez a bútor, csak annyi, hogy egy kicsit felújítottuk, szóval lefestettük újból, de ugyanilyen zöld volt, árnyalat különbség lehet, hogy volt, de ugyanilyen zöld volt. A varottasak 90%-ban az övéki, aztán még nagynénémtől kaptam, meg egy másik unoka nővértől, mert azt mondta, hogy ide adja nekem, mert tudja, hogy ha ő meghal, el lesz dobva, de itt nálam megmarad, legalábbis ameddig én élek.
Képek is vannak a falon, ezt gondolom, hogy a családot ábrázolja.
Igen. Nagyszüleimtől elkezdve, nagynéném, a mi családunk, ami frissebb képek, ugye, testvéreim, szüleim, a legfrissebbek, konfirmáló képek vannak mind a három testvérnek, utána az én esküvői képem, meg a férjemnek is vannak képjei, hát ezek is maradjanak meg, aztán meddig, majd kiderül.
A család egyhangúan támogatta az ötletét, mert én sok helyen azt hallom, hogy a falubeliek, a család mindig azt mondta, minek ezt a sok kacatot ide összegyűjteni, mi lesz vele, hát itt csak tölti a helyet. Ön szerencsésebb volt, mert pártolókat kapott maga mellé?
A szűk család, tehát az én családom, tehát a két lány, meg a férjem, az igazat megmondva a férjem mindenbe segített, de mondjuk nem volt olyan nagy lelkű hozzá, mint én. A két lány közül is a kisebbik nagyon-nagyon lelkes volt, ő ugyanilyen típus, tehát szereti a régiségeket, a nagyobbik lányom pedig a modernebb dolgokat szereti, de büszke rá, hogy mit csináltam, úgyhogy támogattak, sőt.
Hány tárgy van kiállítva?
Őszintén soha meg nem számoltam, nem tudom.
Tehát ezeket időnként meg kell törölgetni, ki kell mosni a kézimunkát, azt kell gondolom vasalni, meg keményíteni, meg szépen ott rendezgetni. Hát azért van ezzel, amit foglalkozni.
Igen, nem volt kevés munka, mikor kezdtük. Rengeteg munka volt, mert ugye a kézimunkáktól elkezdve minden hosszú éveken keresztül ott álltak egy szekrénybe, na azt mindent kimosni, kivasalni, volt olyan, hogy keményíteni is. Most jelen pillanatban minden évben egyszer nyáron csinálom meg, mert nincs szükség többször, és van olyan év is, hogy elmarad, mivel egészségi állapotom nem mindig engedi.
A szú a móly ellen hogy tud védekezni? Mert hát azért a régi bútorba a szú is beköltözhet, a szőttesekbe a móly.
Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy én nem tudom, mi történt, amikor elővettük a bútorokat, lefújtuk, vagy újrafestettük a ruhákon, soha-soha nem találtam. Szerencsés vagyok.
Mikor látogatható ez a gyűjtemény, ez a tájház?
Bármikor, mikor itthon vagyunk. Amikor az autó nincs az udvaron, akkor nem, és máskor mindig.
Honnan jöttek a látogatók, amióta megvan ez a tájház?
Hát, voltak régenből is, Vásárhelyről is, a faluból is, Gyergyóból.
Hirdeti magát valahol? Nem. Vagy úgy a szájhagyomány útján tudják, hogy kell jönni ide is, hogyha szépet akarnak látni?
Hirdetni így szóba, csak mondom el, büszkélkedek vele erre, arra, ahova megyek, vagy a képeken megmutatom, és a Facebookon szoktam kitenni időnként, amikor megcsináltam, akkor kitettem az egészet, azóta nem. Pontosan most csináltam új felvételeket, hogy készülök, hogy kitegyék, hogy lássák többen.
Olyan látogatója volt-e, aki megkérdezte, hogy az mi, mert már annyira nem tudják, hogy milyen az orsó, vagy milyen a nyüst, vagy hasonló dolgok. Vannak olyanok, akik rákérdeznek dolgokra, mert nem is tudják, hogy mi fán terem?
Igen, vannak, voltak. Sajnos mindenről nem tudtam beszámolni, mert nagyon sok mindent elfelejtettem, és nem jegyzeteltem le, amit bánok is, de még van egy reményem, Csősz Ilma tanítónéni, akitől meg fogom kérdezni, és leírom. De igen, orsó, matolla, hát sok minden van, amit nem ismernek az emberek egyáltalán. A fiatalság.
Az iskola másképp héten jönnek a gyerekek? Megnézik ezt a gyűjteményt?
Még nem voltak. Mert ugye tudják, hogy a faluban is van egy óriási múzeumunk, és szerintem oda jártak az iskolások meg óvodások. Na de azt el kell mondjam, hogy benne vagyok a nőszervezetben, mert ezek a fiatalok hál' Istennek nagy örömmel fogadtak, amit nem is gondoltam volna, de boldog vagyok tőle. Én is részt vettem a rendbetevésnél, és végignéztem mindent, és rájöttem, hogy egy dolog nincsen, ami nekem van. Tehát, hogy egyforma dolog legyen, ami nekem is van, ott is. Tehát akkor innen lehet látni disznajok a sokszínűséget, hogy mennyiféle minta, mennyiféle kézimunka, mennyiféle szokás, mint tükrözi az összes munka.
Sipos Edit disznajói tájház tulajdonossal készült interjúnkat sugároztuk, most Bartos Éva énekel.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Aki megyek én a Szent Györgyi határ, ott látom a babán ünneplő ruhába, szedi a virágot, énekel hozzája, esztető ilyenkó, én leszek a párja. Ma kimentem én a Szent Györgyi határ, s ott láttam a babám másnak a karjába, virágszedés helyett töleli babája, csak a szíve miatt nem leszek a párja, virágszedés helyett töleli babája, csak a szíve miatt nem leszek a párja.
Benedek Gyula énekelt. Jövő kedden itt a Gazda Életben többek között Timár István gelencei zsindely készítővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Gyergyó Csomafalváról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Mikó Újfaluról hallhatnak. Gazda életműsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Itt van férfi, jönne ez a mi
Bencédi Piroskát hallgattuk. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Bámbó Gáborral és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra. Thank you.